Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Tolcsvai Béla gitárossal, énekessel, zeneszerzővel, Borsovszky Tibor és Molnár Péter beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Tisztelettel köszönti a kedves hallgatókat a két műsorvezető,
Borsovszky Tibor
és Molnár Péter. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntjük a Mária Rádió budapesti stúdiójában Tolcsvai Béla, Kossuth díjas gitáros, énekes, zeneszerző, szövegírót, aki ma is vezetője az egykor testvérével alapított Tolcsvai triónak. A művész úr megengedte nekünk, hogy tegeződjünk a riport alatt, úgyhogy kedves Béla, szeretettel köszöntünk a Mária Rádió stúdiójában. Szerbusz!
Szerbusz, Isten hozott!
Arról beszélgetnénk majd, hogy melyik az a szentírási idézet, ami legközelebb áll a szívedhez, mikor és hogyan döntöttél a hivatásod mellett, és hogy a hitéletednek mik a legfontosabb állomásai.
Kedves Béla, minden egyes vendégünktől meg szoktuk kérni, hogy egy szentírási idézetet mondjon nekünk. Parancsolj, kérlek, mondjál egy ilyen idézetet.
Uram, te megáldod a benned bízókat, és megmutatod az igaz utat. Én nagyon sokáig alkoholizált állapotban éltem a napjaimat, és majd egy pillanatban úgy történt, hogy letettem a poharat, több mint 20 évvel ezelőtt. És akkor szó szerint én hajnalban, akkor, amikor édesanyámnál ott aludtam, imádkoztam, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mélyre elaludtam. És amikor reggel csörgött a telefon, akkor megszólalt a túloldalon Koltai Gábor, aki azt mondta nekem, hogy hallom, hogy milyen helyzetben vagy, gyere be hozzám a Városmajorba. Bementem a Városmajorba, és akkor, mivel a volt családomon, az akkor még élő feleségemmel végrehajtási kötelezettség volt rajta, azt kértem az úrtól, hogy segítsen, ettől megszabaduljak ettől a dologtól, és akkor én soha többet nem fogom meg a poharat. Akkor Gábor azt mondta, hogy menj a pénztárba, vegyél föl 100 000 forintot, s majd írsz nekem egyszer valamit. Megtörtént velem, akkor megfordult velem a világ, nem tudom, 380 fokot legalább, és pontosan annyira volt elég ez a pénz, ami a végrehajtót kielégítette. Én velem akkor megmozdult a föld, és felnéztem az égre, és azóta is csak oda nézek egy pontra, és én tudom, hogy az út vélem van.
Fantasztikus zenei múlttal rendelkezel. Kezdve a Tolcsvai, majd a Tolcsvai és a trió, később a Kittegyletről. 1974-ről pedig új irányt vettél. Kérlek, hogy néhány mondatban tájékoztatnád-e a hallgatókat ezzel kapcsolatban.
Hát kezdetben a Tolcsvai együttes, a Tolcsvai trió, mert így kell mondanom a trió, annak idején egy 67-es alakulás volt. 67 karácsonyán írtuk az első Ne menj el című számunkat, és majd 68-ban benevezték az iskola kis szervezete, benevezte a Ki mit tudra a Tolcsvai triót. Mi nem tudtuk, hogy a selejtezőn vagyunk a MON művelődési házban, nem összeállítottunk egy 5-10 perces műsort, és kimentünk a színpad elé, mivel nekünk nem kellett erősítő, és elkezdtünk énekelni. Fönn az első sorba ült a zsűri, nekünk fogalmunk sem volt róla, hogy ők azok, akik ott vannak. Mi elkezdtünk énekelni, és majd 5 perc múlva kinyúlt egy kéz a hátunk mögött, és én rácsaptam, hogy hagyjál, egy fillért se fizettek, akkor legalább eljátsszuk azt a 10 perces blokkot, amennyit volt. Lejátszottuk, és kiderült, hogy ez volt a Ki mit tud helyi selejtezője. Annyira eredetiek voltunk, mert hangszerek be voltak hangolva. Kristálytisztán énekeltünk 3 szólamban, hogy azonnal egy új műfajt hoztak létre, mert a polbeat bepróbáltak besuszterolni bennünket, de mi elhatároltuk magunkat, és mi azt mondtuk, hogy mi folkkal, maximum a folkkal, ha népi dolgokkal foglalkozunk. Így lett folkbeat a kategóriánk, és a kategóriánkban egyedül-egyedül indultunk. Így aztán megnyertük azt, mint aranyérmesek.
Most arra kérnélek, hogy a fiatalságodról, a gyerekkorodról, a szüleidről, azokról az emberekről, akik meghatározóak voltak az eddigi életedbe is, ha volnál olyan kedves, egy-két mondatot megosztani a kedves hallgatókkal.
Nagyon sok emberrel találkoztunk a Ki mit tud megnyerése után. Érdekes volt megszokni az úton, hogy a hátunk mögött megfordultak az emberek, hisz a televízióban láttak bennünket előzőleg. Akkoriban még csak egy adás volt, az is sokszor.
Ez a hétfői napon volt.
Vittük a hokedliket, és egymáshoz mentünk nézni, csodálni ezt a víziót, amit ma már nem annyira csodálok, de akkoriban ez még így volt. Mi nagyon sokféle emberre találkoztunk. A Vujcsics Tihamért emlegettem. Tihamér annak idején sok mindenre felhívta a figyelmünket. Nagyon szerette, hogyha három szólamban énekeltünk, és hát megtanított bennünket a szerb népzenét játszani, a kólót járni. Ő nyelvén énekelni is, kicsit szerbül is próbáltunk énekelni. Így például, amikor megkaptuk a Buzuki nevezetű görög hangszerünket, akkor avval az Esőben című dalt játszottuk el, és az egy olyan hangzású világ volt, amely hasonlított a Bunyevác déli vidékére, és a Tihamért meg is jegyezte, hogy ez az, ilyen, erre fele kell menni. Na most ezeket a dolgokat nagyon nehéz elmondani, kikkel találkoztam, rengeteg emberrel. Latinovics Zoltánnal az utolsó színpadjait, az utolsó előadvája estjeit, azokat kísértük végig a Tolcsai trióval, mert egyszerűen mi soha nem ismertük azt, hogy Zoltán összeférhetetlen lett volna. Tőle nagyon-nagyon sokat tanultunk, és úgy a diverset, mint ahogy ő mondta, senki nem tud mondani nékem azóta sem,
ez
vagy akár van. József
ez
Attilát sem.
Azt mondták rá, hogy nehéz természetű ember, ugye Béla? Ez
hát
a
igen, az összeférhetetlenség, de egyetem szeretett, nem bírta, maximalista volt, nem bírta elviselni a tehetségtelenebbet. Persze. Tehát ha valakinek valami miatt rosszul jött ki a lépés, arra ő rászólt, hogy te figyelj, nem úgy van. Hogy. Szóval és ezek alapként kérdések. Így szoktuk meg véle, és nagyon-nagyon félelmetesen.
Mai napig nagy élmény neked, gondolom.
Hatalmas nagy élmény, és még mindig nagyon sok emléket hordok magamban.
Nagyon aranyos történet volt, hogy a szüleid megismerték egymást. Ha erről mesélné még egy-két mondatot.
Hát elmesélésük alapján, hiszen már mind a ketten a Farkasréti temetőben nyugszanak, édesapám is, édesanyám is, ők a Budai várban találkoztak. Apám, mint kántortanító, meg muzsikus, meg énektanár, egy kicsi szobában lakott. Az ostrom alatt nem törődött azzal, hogy jönnek a repeszgránátok. Lement a Hunyadi János útra forráshoz vízért, és onnan szépen hazafelé menett, a fenekébe kapott egy repeszt. Uh-huh. Így aztán a sziklakórházba kötött ki, igen, ahol édesanyám volt az, aki bekötözte őt.
Hát ennek ott volt ápolónő,
ott volt ápolónő, igen, ott a sziklakórházban. Hát
és így a várban nőttél fel végül? A
Budai várban, igen, mivel ők ketten egymásra illettek, én lettem 46-ban novemberében az eredmény, aztán
később az öcséd
később is megszületett.
Mennyi akkor különbség?
50-ben között? Született öcsém, jövőre lesz kerekévfordulós.
És eredetileg te csellista szerettél volna lenni, vagy csellista?
Az arra ajánlott engem a szolfés tanárnő, mert a testvéremnek a kezei az zongorista, az jó átérte, de az én ujjaimra azt mondták, ez húros hangszere való, és így lettem a hármas körzeti zenei iskolába, volt is ki Ferenc tanár úrnak a cselló növendéke.
És mi változtatta meg ezt a csellista?
Hát maga az élet, mert...
Igaz, hogy a Beatles például nagyon nagy hatással volt rá?
Az mindenkire, az bárkire a földön. Akárkire a földön, mert a Beatles az egy olyan új világ volt, ami helyből megnövesztettem a hajamat. Na most ez helyből a gimnáziumban nem jó fényt szült. Harmadik általános iskolában elvitt a Petyerich Géza fizikatanárom levágatni kopaszra a hajamat a mártírok útjára. Akkor én rácsaptam az asztalra, és azt mondtam, hogy akkor is hosszú haja lesz belőlem valaki. Amikor a 20 éves érettségi találkozóra jöttünk hazafelé, éppen Berlinből jöttünk hazafele, Benkő Dániel elutaztam a repülőgépen, aki amúgy ugyanúgy a hátam mögött ült 4 éven keresztül, mert ugyanabban a 4. D-osztályban járt a Rákóczi gimnáziumban. Osztálytársam volt. És bementünk a Petyerichhez, oda a érettségi találkozóra, és mondom, na mit csinálunk? Mondom, semmit, meghívjuk egy viszkire. Na most ez a történet a dolognak, de mind viccé vált, mind szépé válik a dolog, de akkoriban nagyon-nagyon keményen érintett a dolog, hiszen annak idején kiszóltak a zűr teherautókból a sofőrök, szó szerint kiköpködtek az ember, hogyan nézünk ki, igen.
Béla, engedd meg, hogy megkérdezem, hogy nagyon sok számot komponáltál szerzőként, így például a Magyar Misét, a Kiriét, a Krédót, a Sanctust, és még sorolhatnám a többit. Pár szót, hogyha volnál olyan kedves, mondanál a hallgatóknak.
Helyesbítenem kell, mert tulajdonképpen ketten írtuk a Magyar Misét, a Tolcsvai László a testvérem, a zenét, és én viszem a szöveget. Na most ez nagyon-nagyon nehéz volt. Nagyon nehéz volt, mert a hit világával, azon kívül, hogy az ember ott volt a hit tanórákon kezdetben, azért nem annyira foglalkozott az ember. És hogy nehogy valakit megsértsen az ember, nehogy valamilyen felekezetet, bárkit az égvilágon, valamilyen méreható dolgot csináljak, éppen ezért szó szerint megnőtt 2 méterrel a könyvespolcom, és nagyon sokféle vallással, mindenfélevel elkezdtem foglalkozni, azért, hogy magamba szívem azokat a dolgokat, amely a hittel foglalkozik. Hittel és egyúttal a hűségről. Mert van nekünk egy olyan mondatunk, hogy hazádnak légy híve, ó magyar. A hívségünk, az a hívségünk, az nagyon fontos. Így aztán azokat a etapokat, amire szabályok megvannak a misén belül, hogy abban minden mit kell szerepeltetni, azt ugyanúgy én a magyar nyelven megpróbáltam megcsinálni. Hát, ha úgy veszem, akkor idén nyáron a Margit-szigeten volt új feldolgozásban a Magyar Mise, teltház volt a mai napig.
Gratulálunk. Viszont tudom, hogy zeneszerzője voltál a Ludas Matyinak, ebbe hogy kerültél bele? Úgy tudom, itt még színészként is debütáltál.
Laci és a Brody ketten, ők írták a Ludas Matyit, mi meg a Tolcsvai együttessel játszottuk az Agriai Várjátékokban, Len Egerben. Ott játszottuk egy nyáron át egyfolytában. Félelmetes volt az előadás, mert Bodrogi Gyuszi, Agárdi Gábor, Széles Anna volt, aki a Vilus szerepét, Maros Gábor a Ludas Matyi szerepét. Mi még ezt élőben játszottuk, nem volt playback. Előttem a színész, és úgy muzsikáltunk valójában.
Olvastam rólad, hogy meghatározó volt a zenei stílusodra az Ausztrál Seekers együttesnek a muzsikája. Hogy akkor döbbentél rá, hogy akusztikus és népzenei gyökerű muzsika a te igaz eredeti világod. És ekkor kezdtél el a magyar népzene felé fordulni, és ezzel kapcsolatban mondtad a Vujicsis Tihamérnak a nevét is.
Igen.
Ugye, ami meghatározó volt. Említetted, hogy megnyertétek 1968-ban a Ki mit tudott, a Magyar Televíziónak a Ki mit tud című tehetségkutató versenyét, és 1972-ben például megjelent az egyetlen önálló albumotok, amin 3 abban az időben a leghíresebb énekesnő, nem is akárkik, ugye a Konzsuzsa, a Kovácskat és az Alatai Sarolta énekelt ezen a lemezen. És 72-től például Konzsuzsával és az Illés együttessel a Kit Egylet néven léptetek fel. Ez is egy érdekes adalék az életedbe. És ugye hát természetesen a színész fejedelemmel, mert nyugodtan mondhatjuk Latinovi Zoltán annak, vagy színész királynak, ő kiszemelt téged, hogy a művész színház zenei vezetője lennél, amit a hirtelen halála akadályozott természetesen meg, de 1976 és 78 között a az Agria játékszín zenei igen. vezetője is voltál.
Az is volt.
Ugye?
Fantasztikus
ez életmű. Nagyon színes zenei.
Fantasztikus életmű.
Igen.
Igen, ezek mind valóságok, és még nincs is vége az ember életének, hiszen 2019-et írunk már. És a lényeg az, hogy én sohasem akartam más csinálni, mint ami bennem van.
Persze.
Én nem tudtam megfelelni azoknak az elvárásoknak, amik például a musical világot meg tudják valósítani. Nem szerettem sohasem a hard rockot, a kemény rockot, de ugyanakkor azt, amit a Seekersnél valamikor hallottam, a 12 húros gitárt, és ott láttam életemben igen. először igen. a 12 húros gitárt, azt viszont megcsináltattam.
Úgy tudom, hogy klubot is vezettél.
Nem is egyre.
És a Tököli úton volt, ugye? Egy
igen, volt egy, is. Nagyon sokáig voltunk a Tököli klubon. A Tököli úti klub az egy nagyon kifejlett klubbá vált. Olyan sok alkalommal volt ott mindig más és másnak a fellépése, illetve előadása. Nagyon sok mindent hoztunk össze. Voltak politikai előadások is, de ugyanúgy volt néprajzi, népzenei, ugyanakkor viszont a Tolcsvai Klub, mint mi a trióval konkrétan fel is léptünk minden hónap egy adott szombatján. Nagyon-nagyon hosszú ideig ment, és akkoriban az volt az egyetlen egy klub Magyarországon, egy olyan, amilyen közéleti ilyen klub volt. Ezek után aztán gombamód szaporodtak el az országban különböző sajtóklubok, hogy úgy mondjam. Hát ezek ma mai napig is élnek. Mi már ott nem funkcionálunk, mert sajnos az én basszusgitárosom az ebben az évben elment a régi mezőkre, és így tulajdonképpen a Tolcsvai trió most azt kell mondanom, hogy szünetel.
Igen. Azt szeretném megkérdezni, hogy Pázmándon éltek most is?
Igen, igen, igen.
És itt nyilatkoztad azt, hogy te vagy az utolsó ígric, aki sokat tett a magyar hagyományvilág mérhetetlen gazdagságának közvetítéséért, és azt vallod, hogy gyökér nélkül nincs lobja a fának. 1994-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével tüntettek ki, és pályád elismeréseként Kossuth díjban is részesültél. A kitüntetés átvételekor egy nagyon szép nyilatkozatot tettél, amit szeretnék szó szerint felolvasni a kedves hallgatóknak. Azt nyilatkoztat, hogy énekmondónak tartom magam, kicsit olyan a szerepem, mint annak idején Tinódi Lantos Sebestyéné, vagy Balassi Bálinté volt. Kötelességemnek érzem, hogy átadjam az embereknek azt a kulturális irányt és tudást, amit vallok és amiben hiszek. Hát azt hiszem, ez lehetne a te ászpoétikád is, Béla, ugye?
Hát igen, így is van. Így is van, mert egyfolytában én azt tudom mondani mindenkinek, amit Kis Dénestől tanultam. A magyar a magyarnak magyaráz. Nincs még egy nép a földön, mely a tudás átadásának igéjét a magyarázni a saját népének nevével kezdi. Magyar. Egyetlen egy van, a magyar kultúrában lévő szavaink mondják ezt. A magyar kultúrában lévő szókincs olyan gazdag és annyira titkos, ezt kell mondanom titkos, hogy más látásmóddal kell hozzáállni a nép nyelvének a megfejtéséhez. Mindenki egy kicsoda. A magyar ember annyira tiszteli a másikat, ha találkozik vele, azt kérdezi tőle, hogy ki csoda vagy te. Csodának tartja a világon minden egyes ember, minden egyes megismételhetetlen szemét a magyar ember. Sokkal többet kell tudnunk arról, amit beszélünk, mert ez a beszédmód, amit mi használunk, ez a legfontosabb. És én hiszem, hogy nyelvében él a magyar.
Igen. Engedd meg, hogy a legutolsó kérdést hagyd tegyem fel neked. Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy neked a hit és a Jóisten mit jelent a mindennapjaidba, és mennyire határozza meg az életedet?
Én katolikus édesanyától születtem, Mátyás templomban kereszteltek, Stikában jártunk hittanórára kicsikorunkban, de életemben papbácsi mellett láttam meg az űzikét kinn a Börzsönyben. És én mindig is az valóságos élet mögött azt a világot érzem, amiben a jó Isten uralkodik. A jó, nem más, a jó Isten uralkodik felettünk, és én ezt hiszem, vallom, ezzel fekszek, s ezzel kelek. Este is imádkozom, s reggel is imádkozom. Így telnek a napjaim, másképp nem is tudok megtenni.
Köszönöm szépen.
Engedd meg, hogy végezetül megköszönjem, hogy megtiszteltél minket és a hallgatókat, és ezekkel a nemes gondolatokkal, amiket elmondtál a hallgatóknak, azt hiszem, hogy nagyon sokat adtál az embereknek. És engedd meg, hogy így jó egészséget, erős hitet kívánjak neked, és egy mondattal csak a hitet megtartottam, ezzel búcsúzunk tőled. Isten áldásával, Isten áldjon.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Tolcsvai Béla, gitárossal, énekessel, zeneszerzővel, Borsovszky Tibor és Molnár Péter beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu